a igehirdetés alapgondolatait másfél héttel ezelőtt kezdte munkálni Isten bennem, de hát nyilván több olyan gondolat visszajön, ami már ennél régebbi. És most úgy jártam, hogy nem az igehirdetés után próbáltattam meg, hanem előtte. Nem zárja ki utána is a hirdetett igével kapcsolatban, de most, amit elmondok nektek, nagyon jó volt átélni annak a valóságát is, hogy mennyire működő igazságok ezek, és érdemes szívbe fogadni, és érdemes ebben gondolkodni, ebben előre menni, mert élet, áldás és szabadság van benne. János evangéliumához lapozzatok a 17. fejezethez, Jézus Krisztus főpapi imádságaként ismerjük ezt a szakaszt. Tehát János evangélium a 17. fejezet 20. versétől, tehát János 17:20-tól a 26. verssel együtt szeretném, ha olvasnánk Isten igét, kövessétek ti is, kérlek titeket. János 17:20-tól tehát, így hangzik Isten drága igéje. De nem értük, könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek. És ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyenek, és én is ő bennük. Többféleképpen építhetünk falat Isten és közöttünk. Ha önmagában megnézdek azt a feliratot a címét ennek a diának, hogy falat építeni Isten és közöttünk, magában ez a gondolat is érdekes vagy meghökkentő lehet, hogy építhetünk-e mi hívő emberként Isten és közöttünk az ő szeretete és a mi szívünk között falat. És azt láttam a saját életemben, és kérdés az, hogy mi az, amiben te ezzel szembesülsz, vagy a te életedben ez hogy is van, hogy bizony tudok falat építeni Isten szeretete és az én szívem között. És tudjátok, az a megdöbbentő, hogy ez a fajta szeretet, amely Isten szeretete, és ennek a hiánya aztán meghatározza azokat a viszonyulásokat is, ahogy én viszonyulni tudok, vagy képes vagyok viszonyulni a körülöttem élő emberekhez, de a hozzám legközelebb állókhoz is, a feleségemhez, a gyerekeimhez, de hadd mondjak nektek még valamit, önmagamhoz. Önmagamhoz. Reggel arra ébredtem, hogy az ígértéssel kapcsolatban volt egy álmom, és nagyon érdekes volt az álom, azt láttam, hogy valaki tégláról téglára épít egy falat, és álmomban láttam még ezeknek a tégláknak a neveit is. Aztán, mikor felkeltem Isten, visszagondoltam erre az álomra, a kép nagyon erősen élt bennem, és akkor próbáltam visszaidézni, hogy mik is voltak fölírva erre a téglára, de azt mondta a Szentlélek, hogy nem kell az álomra visszaemlékezni, csak gondold végig a saját életedet, és gondold végig a lelkipásztori tapasztalataidat, hogy mik ezek a téglák, amelyeket felépítünk saját kezünkkel, Isten és a saját Isten szeretete és a saját szívünk között. Az egyik, megvédem Istentől ami nekem kedves. Egy szóval ez a tégla a bávány. Megvédem Istentől, ami nekem kedves. Gondoljatok Anániás és Szafira történetére, akinek a vagyona volt a kedves. És megvédte Istentől a vagyonának egy részét. A vagyon neve ebben az esetben, az ő esetükben, azt úgy lehetne összefoglalni, hogy a báványuk volt. De sok minden más lehet. Megvédeni a szerelmemet Istentől, mert akarom őt. Hány ember megy bele kapcsolatokba úgy, hogy kiveszi az irányítást Isten kezéből, és majd én eldöntöm. Megvédeni a karrieremet Istentől, mert én jobban tudom. Bávány. Aztán emlékszem, Veres Ernő bácsi elköltözött már közülünk, tanított bennünket a szolgálatra, sokat bátorodtunk általa. Több dolgot elmondott nekünk. Elmondta például azt, amikor építkeztek és Romániában építkeztek, és bizonyos építőanyagokat nem a legtisztességesebben szereztek be. Úrvacsori közösség jött. Azt mondta neki a Szentlélek, úgy akarsz úrvacsorázni, hogy tisztáltan a dolgokat cselekedtél. És akkor azzal kezdte az úrvacsori közösséget, hogy bűnt vallott, és azt mondta, hogy testvérek, most én kiosztom az úrvacsorát, de az úr szólt hozzám, hogy ne vegyek, hogy valljam meg előttetek, hogy vezetőként fétkeztem. Milyen döbbenetes dolog, és csak megkérdezem magamtól is, és tőled is, mikor vallottuk utoljára bűnt valaki előtt? Nem azért nem vallottunk bűnt, mert nincs bűnünk, hanem mert talán az őszinteségnek ez a mértéke kiveszett az életünkből. Elrejtem az én gyengességemet, az én vétkemet, az én bűnömet Isten elől is, a másik elől is, mert ezek összekapcsolódnak. Ezt nevezzük, ezt a téglát nevezzük félelemnek. Ernő bácsi a félelemmel kapcsolatban mondott egy másik példát is. Szolgáltak egy településen, evangélizáltak, új törés volt, azaz nem volt még ismerté, nem volt evangéliumi közösség ott, és nagyon erős támadások érték, ő volt az, akinek a szekuritáté megmérgezte a gyerekét, és tolószékbe került, lebénult a méreg hatására, és ezt követően tolószékben élt, és fiatalon elköltözött az úrhoz. Nagyon komoly, mély hitű fiatal volt egyébként. A szolgálat kapcsán ezt is át kellett élnie, és aztán egyik szolgálati területen nagyon erős támadások érték, amit egyébként szerintem Tamás barátom is meg tud erősíteni, Szintsák Tamás, keresem az arcát. Fönt van gyerekekkel. Tehát, hogy a kampusz előtt milyen viharok vannak. Tehát, hogy valami olyan fog történni, ami nagyon nagy áldás Isten szívének kedves, de bemegyünk egy olyan területre, ahonnan, ahogy az egyik rocker mondta nekünk ott a helyszínen, hogy a pokol kapujáig eljöttök. Értünk? Ti tényleg keresztények vagytok. De szóval ezt élte át a Ernő bácsi is, hogy az ördög gyötörte, és megkísértett, hogy hagyja abba. És akkor azt mondta Ernő bácsi, mondtam az ördögnek, hagyd el, mert két helyen kezdünk hozzá. Nem építette fel a szíve és Isten szeretete közzé a falat a félelemből. Aztán ott van a hazugság téglája. Amikor elengedem a fülem mellett Isten szavát, és távol tartom magam az emberektől, hogy ne érjen több csalódás. Hazugság téglái. Hányszor belesünk ebben, nem? Hogy köszi, elég volt belőlük. Abba hagytam, nem akarok, nekem elég volt. Már okoztak annyi fájdalmat, annyi csalódást, én már nem akarok senkivel közelebbi kapcsolatot. Ismerős? Előfordulhat. Hazugság téglája. Isten szeretete és a szívünk közé kerülhet. Aztán a dac. Úgy sem kapom meg, amire vágyom. Ezért dacos vagyok. Aztán a másik. Én nem érek semmit. A csalódás. Téglái. Aztán engem nem lehet szeretni. Elegem van magamból is. Ismerős? A keserűség téglája. Aztán nekem úgyse sikerül. Vannak jó keresztények, vannak ügyesek, okosak, szépek, de nekem nem fog menni. A feladás téglája. A döbbenetes az, hogy ezekből a téglákból gyakorlatilag saját magunk köré építünk egy szobát. Ezen a szobán azonban sem ablak, sem ajtó nincs. Szépen körbeépítjük. Ahogy emelkedik a fal, egyre magasabb lesz, és egyre jobban zárul be magunk körül a különböző Isten szeretet és a szívünk közzé épített téglákból emelt fal. Egyre kevesebb szeretet fény árad annak építője, azaz a mi szívünkbe. És mivel egyre kevesebb szeretet árad be, ennek a fénye egyre kevésbé világosítja meg az ember szellemét, gondolatait, lelkét, egyre hidegebbé válik a lelkünk és a szellemi állapotunk. Ide írtam, Istenem, hányszor éljük ezt át konfliktus helyzetekben, vagy azok hatására? Hányszor megtörténik? Olyan hamar felhúzunk egy falat. Amikor ér bennünket valami, és a büszkeségünket, az egónkat, az elképzeléseinket érinti, és olyan hamar a bosszúvágy, a keserűség, majd én megmutatom, engem nem is érdekel, és sorolhatnánk az újabb és újabb téglákat. Igen? Így van? Ismerős? Igen. Csak az a baj, hogy ebből épülnek tégláról téglára a fala körülöttünk, ami nincs ablak, nincs ajtó. Ne feledjük, amit legutóbb Wesley, John Wesley tanítványozó gondolatából, a Biblia alapján, mint lépcsőfokokat megnéztünk, a mélységét a tanítvány életnek, három lépcsője, három mélysége, amire el szeretne jutatni bennünket a Szentlélek, és amiben igazán a mélyére tudunk érni. Tehát vannak olyan emberek körülöttünk, akik előtt őszintén föltűk tárni a gyengeségeinket, és azt tudjuk mondani, Isten, bocsáss meg nekem, vagy Uram, ezek a kísértéseim vannak, nagyon erősen kísért az ördög. Testvérek, imádkoznátok értem? Imádkoztok velem? A testvériségnek, a tanítványságnak a bibliai mértéke, mélysége. A harmadik lépcsőfok. Nézzük a hármat, amit beáradunk. Ha szeretnek, de nem ismernek, az kényelmes dolog, azonban felszínes. Második szint. Ha ismernek és nem szeretnek, nos, ez a legnagyobb félelmünk. És igazán, ahol megérkezhetünk, és lehetőségünk van megérkezni egy tanítványi közösségben, Krisztus tanítványainak közösségében, egy házi csoportos közösségben, vagy ahol a nyári táborban most megpróbáljuk férfi köröket és női köröket, fogunk a csoportbeszélgetést így fogjuk tartani, hogy segítsük ezt a mélységet, őszintességnek egy mélyebb szintjére eljutni a közösségben. Amikor viszont teljesen megismernek és teljesen megszeretnek, nos, az olyan hasonló, mint az Isten szeretete. Milyen nagyszerű dolog, amikor az Isten szeretetéhez kezd hasonlítani a kapcsolataimban megélt szeretet. Milyen nagyszerű dolog. És milyen nagyszerű dolog, amikor ebben a szellemi-lelki dinamikában tudunk élni, hogy az úrvacsai közösségben nektek elmondtam, hogy milyen viharok mentek végbe az életem, és milyen jó, hogy elmondtam, mert a héten valaki küldött egy igét. És biztosan lélek indított, hogy küldje el nekem azt az igét, de hogy nekem mekkora áldás volt az ige, nem is tudja. Olyan erővel hatott a szívembe az az ige, amit elküldött az a testvérünk, drága testvérünk, hogy engem megszabadított az Úr. A lelkem terhétől, a makacságtól, a rossz gondolkodástól, a falépítés áttörte. De ez azért kellett az, hogy elmondjam, hogy miről van szó, vagy ő figyeljen a Szentlélekre, hogy engedjen az Úr lelkének indítatásának, hogy esetleg a lelkipásztornak is szüksége lehet egy igére. Mert emberből van. John Wesleyről olvastam, talán kiderül, hogy mostában vele kapcsolatban olvastam, és a halálos ágyán jegyzik föl metodista testvéreink, hogy kétszer is felkiáltott halál előtt, és azt kiáltotta, mindennél jobb, hogy Isten velünk van. Így ment el a földi életből, ezzel a hitbeli bizonyossággal. Rengeteg győzelmet ért meg, nagyon sok embert segített az Úrhoz, sok gyülekezet született, ezével tértek. Volt olyan város, ahol 10,000 gyűltek össze az igé életéseire. De így halt meg, így ment el, hogy ami igazán jó, hogy Isten velünk van. Bibliai alapelv és igazság, hogy Isten az egységen keresztül tud munkálkodni. És nagyon tetszik Rick Warren baptista lelkésznek a gondolata, Isten a gyülekezeten keresztül hiányosságai ellenére tud, de a megosztottságon keresztül nem tud munkálkodni. Még egyszer olvasom. Isten a gyülekezeten keresztül hiányosságai ellenére tud, de a megosztottságon keresztül nem tud munkálkodni. Nagyon fontos dolog, hogy egyikünk se tűrjön meg neheztelést a másik testvérrel kapcsolatosan, mert nem kis kaliberű dolgok előtt állunk. Nem lehetünk felelőtlenek és hanyagok, és nem gondolkodhatunk úgy, hogy rajtam nem múlik, de rajtad is múlik. Rajtam is múlik. Múlik azon, hogy fasítban vagyok a feleségemmel, vagy áldott a kapcsolatunk. Múlik azon, hogy oda tudok figyelni rád, és ha jössz hozzám valamivel, akkor meghallgatlak. És meg tudjuk beszélni. Múlik azon, hogy mennyire tudok őszinte lenni Isten és emberek előtt. Mert Jakab apostolnak azt mondja a Szentírás, hogyha valakinek teher, akár betegség, nyomorúság van az életén, vallja meg a bűneit. És az Úr kész megszabadítani, meggyógyítani, helyreállítani az életét. Valljátok meg egymásnak bűneiteket. Ilyen is benne van a Jakab levelében. Szeretném megkérdezni, hogy mikor volt az életünkben, a tiédben is utoljára bűnvallásod? Amikor valaki előtt olyan őszinte kapcsolatot tudtál lenni, hogy valaki előtt fel tudtad tárni a valódi gyengeségeidet, vagy gyengeségeimet az Isten szín előtt. Ez nem gyónás, ezt az Úrnak mondjuk el, de bevonunk valakit, akiben bízunk, hogy imádkozz értem. Hálás vagyok, hogy vannak barátaim, akikkel nem kell megjátszani magunkat. Nagyon őszintén elmondhatjuk a küzdelmeinket is. A kudarcainkat is, a vívódásainkat is. Nem kell rejtegetni, nem kell szebbnek, jobbnak, okosabbnak lenni, mint akik valójában vagyunk. Ez nem arról van szó, hogy cégéres bűnökről, még mielőtt valaki. Csüggedés, harag, a kudarcnak vagy a sikernek a kezelése, vagy nem jó a kezelése. Milyen csodás kép az első gyülekezetről, az Abcsel 4.31-től 33-ig. Ugye itt a Ékes kapunál van egy bénának a meggyógyítása, 40 éves elmúlt már az a béna ember, és aranyom is ezüstöm nincs, de ami van, azt adom neked, mondja Péter, Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Felülik a béna, és megy az evangelizáció. Hirdetik az evangéliumot, de azt tudnotok kell, hogy a Péter és János az imádság helyére ment. Tehát ő a gyülekezetbe, közösségébe tartott. Eközben történik a csoda, hogy ő szívében ment a testvéri közösségbe. És akkor megfenyegetik őket, mert ott volt a többi 40 éves férfi, aki meggyógyult, látták a farizeusok, a zsidók előjárói, és nem tudtak mit csinálni. Megfenyegették őket, és elküldték, és a tanítványokkal, amikor összejöttek, imádkozni kezdtek. És nem azon gondolkodtak, hogy milyen falat építsünk Isten szeretete és a mi szívünk között, hogy hagyjuk abba a szolgálatot, mert hát kudarc van, nehéz a helyzet, szorul a hurok, hanem nézzétek csak. Imádkoztak, Uram, tekints a fenyegetésükre, erősíts meg bennünket, nyújtsi kezedet, és ezt olvassuk, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Megteltek mindjárt a Szentlélekkel. És bátran hirdették az Isten igét. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt, azaz sors közösségben voltak. Most nem a pénze van a szó itt elsősorban, hanem a lelkületen. Hogy hogyan tudták egymás terhét hordozni, és hogyan vállaltak ki a saját terhét. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Az apostolokat ebben a szakaszban, gyülekezet ebben a szakaszában nem terhelték azok a terhek, amik a gyülekezet megosztottságából fakadtak. Azt lehet látni, hogy mivel nem terhelődtek meg az apostolok a gyülekezeten belüli konfliktusok miatti terhekkel, később igen, mert a 6. fejezetben már megérkezünk egy konfliktusos szituációhoz, akkor azzal kellett foglalkozni. Hogy újra foglalkoztassanak azzal, ami a dolguk lett volna. Itt választanak a diakonusokat. Apostolok cselekedetei könyv 6. fejezetében olvassátok el. De ezen a ponton nem terhelte a szívüket a gyülekezeten belüli konfliktus. És azt olvassuk, hogy nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és Istennek nagy kegyelme volt az egész gyülekezeten. Erre vágyunk. Erre vágyunk. És nézzétek csak meg a zsidókhoz írt levélben, ezzel kapcsolatban mit tanít az írás. A felelősségből, fakadó felhatalmazottság tekintetében. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék a javatokra. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Isten nem kér semmit számon az övéitől, amihez nem adott volna felhatalmazást, képességet, lelki ajándékot. Viszont azzal, amit kaptunk, mind annyiunknak el kell számolni Isten szín előtt egy napon. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt? Azzal, amit kaptunk, kegyelmet, ajándékot, képességet, tehetséget, forrásokat, mindennel el kell számolnunk Isten szín előtt, hogy mit kezdtünk azzal. Eszembe jutott egy vergődésem. Képzeljétek el, 1996 Pünkösdjén felavattak. És azt gondoltam, hogy felavatnak, és akkor duzzadni fogok az erőtől. Mert lesz egy avatás, és akkor attól biztos valami ilyen szupermen leszek, vagy valami pókember, vagy nem tudom, mi leszek. És akkor az avatás után az első utunk Martonvásár környékén egy tanyára vezetett. Az egész település egy kis utca volt, pontosabban egy sorház. Egyben voltak építve ezen a kis tanyán az épületek, mint a volt vagy 4-5 lakóház, és ezekhez az emberekhez mentünk, vittünk egy kis sátrat, hogy őket este összehívjuk, és akkor én prédikálom nekik az evangéliumot. És emlékszem, délután készültem ott a tanya szélén, egy pokróccal leültem, és borzasztó rosszul éreztem magam. Erőtlennek éreztem magam. Azt mondtam, Uram Isten, felavattak, még rosszabbul érzem magam, mint korábban. És teljesen a vercsereg úgy éreztem magam. Hát, hogy fog én prédikálni? Azt tudom, hogy elejét vagy hátulját. Honnan kezdjem? Mit csináljak? Na Istenem, hát jól kitoltak velem. Még azt is elvették te, ami volt. László és Bárdon kérdeztek, hogy állok az esti szolgálattal. Hát elnyafogtam neki magam, elnyavajogtam, hogy én milyen szegény vagyok, én nekem milyen nehéz. És akkor rám nézett Lajos barátom, azt mondta, na ide figyelj, ennél fejebb már nem lehet avatni, mint amit téged avattak. De egyet tudnod kell, amit ezután eltöltesz, minden percért számot kell adjál az Isten szín előtt. Aki téged elhívott, és megendékozott. Na mondom, kösz. Még rosszabbú vagyok, mint mikor idejöttél. És akkor imádkoztam, mondtam, Uram, hát még számunk kérés is lesz. Na, kösz. itt a végem. És akkor kinyitottam a Szentírást, és a következőt olvastam. Nem mint a önmagunktól, mint egy magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg. A mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem a Szent Szellemé. Mert a betű megöl, de a Szent Szellem megelevenít. Majd a 2. Korintus 3. és 17. 18. versét is olvastam. Az Úr pedig szellem, Isten szelleme. És ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által. Dicsőségről dicsőségre. Gyógyír volt. Az Úr szólt hozzám, hogy eddig is kegyelemből, ezután is kegyelemből. Nem változott a recept. Attól, hogy felavattak, ugyanúgy Isten kegyelméből szolgáljál. Nem valamit kaptál, amitől most önállóan tudod végezni a munkát. Hanem, hogy eddig is én voltam a te erőd, ezután is én leszek. Szóval bátorítsa a szívünket az Úr, hogy nem kér semmit számon az Isten, amihez nem adott felhatalmazást. Nem adott ajándékot. Nem adott képességet. Viszont amit adott, azzal el kell számoljunk a végén. És meg fogja mérni az a nap, hogy ki mit épített ezzel. Ilyen képet használ a Biblia, szénát, szalmát vagy pozdorját. Vagy értékes dolgokat építettünk. Mindaz, amit kaptunk Istentől. Tehát maradandót építettünk-e? Vagy a mulandóba fektettünk minden életerőt? De a szeretet gyógyít, ha közel engedjük a szívünkhöz. A szeretet meggyógyíthatja a lelkünket, ha engedjük, hogy szeressenek. És ha engedjük, hogy szeressenek bennünket, akkor ezt követően ez a szeretet viszont szeretetté válik bennünk. Tudtátok ezt? Ha megengeded, hogy a szeretet eljusson a szívedig, akkor ez megtermi benned a szeretetet mások felé. Vagy viszont szeretetté válik a kapcsolatainkban. A közösségben megélt és gyakorolt szeretet pedig elválaszthatatlan a tanítványi élettől, így Krisztustól. Olyan, hogy hívők vagyunk, de magunk módján illúzió. Nem létezik a Biblia alapján. Ez a magam módján hívő vagyok, nem kell ez nekem senki. Meglátásom szerint a problémát az okozza, hogy néha így gondolkodunk saját magunkról. Én nem vagyok szerethető. Ez olyan falat húz fel közénk és a felénk szeretettel közeledők közé, testvérek a gyülekezetben, családban, családtagok, házastárs, Isten, mert megakadályoz bennünket abban, hogy a szeretet eljusson a szívünkig, és megöntözze a szívünk kiszáradt talaját. Így nem teremhet szívünkben a szeretet gyümölcse, amelyet viszont szeretetnek nevezünk. A Szentlélek gyümölcse a viszont szeretet. Az agapé szeretet, amiről a Szentlélek gyümölcsében olvasol, az az Isten szeretete, nem a tiéd. Csak akkor lehet bennünk a Szentlélek gyümölcseként az Isten szeretete, ha befogadjuk ezt a szeretetet, és így válik viszont szeretetté. És csodálatos módon cseréld ide a szívben a sok keménységet, viaskodást, menekülést. Az ellenség, az ördög ismeri azt a hatalmat, és tud arról a hatalomról, amely a szentek közösségében, a gyülekezetben megjelenik. És rettenetesen fél attól, hogy gyülekezet szeretetben, Krisztusban egy legyen. Mert legyőzhetetlen. A Biblia azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalt rajta. Hogy az elmúlt alkalommal mondtuk, az egyház lába alatt töri össze az ördögöt hamar. A római gyülekezetnek írja a Biblia, a gyülekezet közösségének van olyan isteni hatalma ezen a földön, hogy megtörik az ördög ereje. a gyülekezet közösségének ereje által, amely a Krisztus, mikor benne van a gyülekezetben, és megjelenik a Krisztus. Nézzétek csak, mit mond az írás. Pál apostol, ki akar iktatni az ördögöt a gyülekezet közösségében, ki akar iktatni az ördögöt az ő kapcsolatrendszeréből, ki akar iktatni az ördög munkáját a testvéri kapcsolatokból. Ezért így szól, nézzétek. Akinek pedig ti megbocsátotok, annak én is megbocsátok. Mert amit én megbocsátottam, nem fogok, megbocsátottam, lezártam. Ha volt mit megbocsátanom, azt mondja, ezt ti értetek volt Krisztus színe előtt, miért? Hogy rá ne szedjen minket a sátán, az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Amen. Tudjátok, hogy árvízkor mit szoktak csinálni a gátőrök a védgáton? Homokzsákkal erősítik meg, igen, de figyelik, hogy a védgát épp-e. Nincsenek rajta repedések, sérülések, amin keresztül át tud törni a víz, és elmossa az egészet. Pál apostol azt mondja, hogy végignéztem a kapcsolatrendszeremet veletek, és értesültem, mi van közöttetek. És azt mondja, hogy látom, mit akar az ördög. Réseket és repedéseket akar létrehozni közöttünk. Hogy aztán a szándékai szerint áttörjön, betörjön a gyülekezet közösségébe. Mert hogy a szándékai, mondja Pál apostol, nyilvánvalók előttünk. Semmi meglepetés nem kell érjen bennünket. Milyen nagyszerű felkiáltás, a hívő ember felkiáltása, Isten szeret engem. Persze nyomban egy csomó gondolat torul belénk, hogy bennünk szerethető vagyok. Engem, ne viccelj. Hát annyi gyengeség, annyi erőtlenség, annyi szükség, annyi formálni való van még az életemben. Hát hogy? De nincs folytatás. Isten szeret engem pont. Ez az Isten szeretetének a jellemzője. Isten szeret engem. És például, mikor én kaptam a héten ezt az igét, nekem ez volt a legnagyszerűbb élményem. Hogy Isten pontosan látja, hogy mi zajlik bennem, és szeret engem annyira, hogy a repedéseket befoltozza. És nekem az jött le, az én testvérem gesztusán keresztül, hogy Isten szeret engem. És engem felszabadította arra, hogy én is szeressek másokat. Értitek? És Isten szeret engem pont. Nincs varia, nincs hozzáfűzni való. És ennek legerőteljesebb bizonyítéka, örök bizonyítéka a Golgotai kereszt. Krisztus keresztje, amely elénk tárja Isten szeretetét. Soha ne váljon közhelyé számunkra, hogy hallottuk a buzításban is, a keresztnek az üzenete, a keresztnek Isten ereje és hatalma. Aki elzárja szívét Isten szeretetétől, mert magát méltatlannak, figyelj, túl bűnösnek, a múltja miatt szennyesnek, kísértései után túl gyengének érzi, végül csapdába esik. Ördői körbe kerül, amiből nem tud kitörni, hiszen pontosan attól válsz el saját gondolata, érzése, aki egyedül képes lenne ezekből megszabadítani, megtisztítani és győzelemre segíteni. Ez pedig az Isten szeretete, amit Krisztus által a szívünkbe fogadhatunk. Ne feledjük el János levelét a héten készülve a mai szolgálatra. Újra elolvastam János levelét, és hát csodás több szempontból is nagyon erős a levél, de ugye itt van az új parancsolatról kijelentés, az új parancsolat pedig, hogy szeressük egymást. És az új parancsolatot összekötti az Isten szeretetével. És azt mondja János, hogyha nem szereted azt, akit látsz, nézd körül, tegyétek meg, körülnéztek, hogy kik vannak itt. Teljesen mindegy, hogy tagja a gyülekezetnek vagy nem, de itt van ma. Itt van ma közöttünk. Ha nem szereted azt, akit látsz, azt sem szeretheted, akit nem látsz. Hát ha szereted azt, akit látsz, azt is szeretni, szereted, nyilvánvalóan válik ebből, akit nem látsz, az Istent. Az Isten szeretete egyértelműen János tanítása szerint az új parancsolatban ölt testet, azaz, ha elfogadom az Isten szeretetét, ez megszűri bennem azt, hogy szeretni fogok az én testvéremet. Nem azért, mert tökéletes, hanem azért, mert én is rászólok Isten szeretetére, és nekem is van még bőven mit formálni az Isten az ő szeretete által az életemben, és én szeretném segíteni a testvéremet. Mellé állni. Nem versenytársat látok benne. Az ördög szándéka az, kedveseim, hogy versenyezzünk. Hogy egymással küzdjünk. Hogy ne a régi természet fel diadalmaskodjon, az Isten szeretete, hanem egymást próbáljuk legyőzni, meggyőzni, lebirkozni. Holott, vagy múlt héten is előjött, birkózásunk a gonoszság erőivel van, nem pedig egymással. Ne szeressétek a világot, mint mondtam, másfél hete írtam ezt le, hogy ezt hét hozom, és múlt héten is előjött. Ne szeressétek a világot, se azt, amely világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Látjátok? Mi megfordítjuk. Elkezdünk küszködni, ne szeressük a világot. Ahelyett, hogy befogadnánk az Atya szeretetét, mert ez a kettő zárja ki egymást. Tehát vagy az Atya szeretetével van megtelve a szív, a szellem, vagy a világ szeretetével. Nem kompatibilis a kettő egymással. Az Atya szeretete kiszorítja a világ szeretetét ezen messzelemből. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, az élete való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akartát cselekszi, megmarad örökké. Azt mondja János, új parancsot adok nektek, hogyha befogadjátok az Atya szeretetét, szeretni fogjátok egymást. És ezáltal kiszorulnak a világi mechanizmusok, reflexek a kapcsolataitokból, a konfliktus kezelésetekből, a siker vagy a kudarc kezeléséből. Nem kár örömmel tekintetek a másik kudarcára, hanem mellé álltok, azt mondod, testvér, legalább megpróbáltad. Másik 25 meg se próbáltad. Buzítalak téged. Próbáld meg újra. Bíz Istenben. Legközelebb sikerülni fog. Mert látom, hogy a szándékod jó. Gyere, imádkozzunk. Segítek. Milyen erő szabadul fel egy ilyen közegben? Amikor elesni úgy lehet, most nem, ne is vagyok fél MCG-es bűnökből, de onnan is jöttek már vissza közénk emberek. És milyen nagyszerű volt, hogy adottunk állni mellé, és azt mondtuk, hogy próbáld meg újra. Megbocsátozó, rendeződik az életed, és fuss neki újra. Isten szeret téged. És milyen erő árad ki abban a közösségben. Gondoljatok bele, milyen isteni jelenlét árad ki egy ilyen kapcsolatrendszerből, aminek olyan erős szellemi hatása van, hogy az embereket vonzani kezdi. Mint a régi, az ős keresztény közössége. Erre volt ez jellemző. Néhányan azt mondják, hogy az üldözés kell ahhoz, hogy a keresztények felébredjenek. Nagy baj. Olyan is van a Bibliában, hogy Isten népének nyugalma volt. És számban is szaporodott. Számban is növekedett. Nem igaz, hogy a rossz helyzetek kell, meg a pusztítás, meg a ördögi gonoszság kell, hogy pusztítson, meg mardossák a lángok már az életünket, ahhoz, hogy az Istennek az ereje megjelenjen, és az áldás és az élet tovább menjen az életünkben. És életünkön keresztül. Ez nem igaz, a Bibliában is látjuk. A gonoszság sokasodik, ami csalódásokat okoz az emberekben. Hajlamosak vagyunk a sebzett állapotunkban mindezt kivetíteni Istenre. Ami így létrehozza a csalódottsági érzetet Isten szeretetében. Amint ezt felnövekedni hagyjuk a lelkünkben, végül vasfallal borítja be a szívünket, így elzárva a mások szeretetének és az Isten szeretetének gyógyító sugaraitól. Csak ezek a szeretet sugarak tudják lelkünkben, a lelkünkben megszületett sötét gondolatokat megtörni, melyeket magunkról, emberekről, de végül is Isten személyéről és szeretetéről gondolunk. Mit is mond Máté evangéliumában a mi Urunk? Olvassuk együtt a Máté 11:28-at ki van vetítve. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Te érted, ez mit jelent? Tehát Jézus nem azt mondja, hogy mindjárt gyertek hozzám, akik ilyen szuperek vagytok. Duzzadtok az erőtől. Azt mondja, írja nekem az oroszlán, hadd tépjem szét, mint Sámson. Hanem azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, akik gyengék vagytok. Meg vagytok sebezve, akik szembesültetek az erőtlenségeitekkel, a gyengeségeitekkel, a kudarcotokkal. Én hozzám gyertek, azt mondja Jézus. És én megnyugvást adok a szívetekben, a lelketekben. Óriási. És persze folytathatnánk, de az már következmény, hogy gyönyörűségnek érzem az Istennek való szolgálatot, és nem az utolsó válik, az Isten szolgáltam az elsővé. Ez már következmény. Az üdvösség életünkben a legnagyobb érték. Azt olvassuk a apostolok cselekedeteiről írott könyvben, nincs üdvösség senki másban, nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, ugye csak a Jézus Krisztus neve. Az üdvösség szót újra megnéztem, jelentést tartalmát tekintve, és hát azt mondom nektek, hogy olyan jó, hogy megnéztem még egyszer, mert emlékeimben éltek gondolatok, de ez gyönyörű. Tehát azt mondja, hogy üdvösség vagy Jézus Krisztusban, nézzétek, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy van megtartatásunk Jézus Krisztusban. Azt jelenti, hogy van élet, és az életben való megmaradás Jézus Krisztusban. Van megmenekülés, megszabadítás, kiszabadítás Jézus Krisztusban. Van gyógyulás Jézus Krisztusban. Van megőrzés Jézus Krisztusban. Van biztonságba helyezett állapot, biztonságban való megtartatás. És az üdvösség jelenti azt is, hogy betartott ígéret van az üdvösségünkben, Jézus Krisztusban. Nem mi tartjuk be az ígéretünket, hanem ő tartja be az ígéretét. És mivel hiszek abban, hogy ő betartja az ígéretét, bolond lennék, nem betartani az enyémet. És tudjátok, a maga kifejezésnek a szótöve az pedig azt jelenti, hogy épnek lenni, egészségesnek lenni, sértetlennek lenni. Gyógyulás van Jézus Krisztusban. Gyógyult már meg a szíved a lelked csalódottságokból? Ki az, aki átért már ilyet? Ha most ebben vagy, újra van gyógyulás. És ha benne leszel, újra lesz gyógyulás. És ha ismét belesel, újra van gyógyulás Jézus Krisztusban. Miért? Mert ő hűséges. Az üdvösség az ő hűségéről szól. Nem az enyémről, az övéről. És maga az üdvösség kinyilatkoztatása sok mélysége van. Az igében olvashatjuk, gyönyörködhetünk benne. Az Efézus levél második fejezetéből néhány verset nézzünk meg, 13. verstől. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, rólunk szól ez. Isten nélküliekről, akik megvetettük az Isten szeretetét, felségre. Nem is ismertük, nem is foglalkoztunk, nem is törődtünk vele. Közel kerültetek a Krisztus vére által a kereszt. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget, zsidót és nem zsidót, egyé tette az ő testében. Figyeljetek, lebontotta az elválasztó falat. Az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt, új emberré teremtse önmagában. Azt mondja az Úr Jézus, új parancsolatot hoztam nektek, amely igazán a törvény értelme is volt, hogy szeressétek egymást. És ez a szeretet mutatja meg, hogy Isten szeretetét befogadtátok, és viszont szeretitek őt. A parancsolatnak, a nagy parancsolatnak van egy látható része. A látható része, hogy én szeretlek téged, és te viszont engem. Hogy én szeretem a feleségemet, és ő viszont engem. Hogy én szeretem a gyermekemet, és ő viszont engem. ahogy én szeretem az ellenségemet is, és nem gyűlölködöm felé. Ebben látszik az, hogy szeretem Istent. A nem látható része a szeretet parancsának a látható kapcsolatokban nyilvánul meg. Ámen, így van. A római levél 8. fejezet 16-os verse így hangzik. Maga a Szentlélek tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy, olvassuk, valóban Isten gyermekei vagyunk. Mit szerzett Jézus Krisztus a kereszten? Hogy azt mondhatod, igen, magadról, te, aki hiszel Jézusban, megbántad bűneid, és azt mondtad, Uram, bocsáss meg. Azt mondhatod magadról, én Isten gyermeke vagyok, bizonyossággal mondom a Szentlélek által. Együtt szólok a Szentlélekkel, így együtt szólok Jézus Krisztussal, együtt szólok a mennyei atyával, hogy én Isten gyermeke vagyok. Bennem van az atya szeretete, ezért nem a világot választom. Ezért nem fog diadalmaskodni, a sötétség ereje rajtam. Tehát bennem az Isten világossága, az ő szeretete. És ez a szeretet az, amely legyőzi a világot. Halleluja! Ezt az ördög nem tudja létrehozni. A Krisztus szeretetében való egységet az ördög nem tudja létrehozni. De ez a szeretet, és ez a szeretetben fakadó egység kiszorítja a gonoszt a kapcsolatainkból. Feleséget megöleltem a héten, azt mondtam, bocsáss meg, olyan gyerekesen viselkedtem. Veled előfordul? Dac, duzzogás, saját sérelmek, listázása. És azt mondtam, ó Istenem, mennyire gyerekes voltam. Már nem az volt fontos, hogy ő mit csinált, vagy mit nem csinált. Én mit csináltam? Én mennyire voltam telve az Isten szeretetével. És egyáltalán nem érdekelt a másik része. És ebben megvolt a szabadítás a lelkemben. És ugyanígy átélhetjük egymással a kapcsolatunkban, testvéri közösségben, amikor eljut hozzánk az Isten szeretete, és meggyógyítja a lelkünket. És akkor nem a test kívánsága, nem a szem kívánsága, nem az élettel a kérkedés diadalmaskodik, hanem az Isten szeretete, amely örök, örökkévaló. Isten gyermekei vagyunk. Végül hangozzék a szeretet himnusza, és még egyetlen gondolat a végén, ismétlésként. Ne felejtjétek el, hogy a szeretet himnuszának a magja, amikor arról beszél, hogy szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fogalkodik fel, az nem a te szereteted. Tehát a szeretet himnusza nem arról szól, hogy én hogy szeretlek téged, meg te hogy szeretsz engem, vagy hogy szeretem a feleségemet, és viszont ez nem arról szól, az arról szól, hogy Isten hogy szeret téged. Hogy milyen az Isten szeretete, amivel szeret bennünket. Na ez a szeretet az, amely aztán megtermi a gyümölcsét a szellemünkben, a szívünkben, az életünkben, és gyakorlati módon láthatóvá válik. És egyre nyilvánvalóban jelenik meg az emberi kapcsolatainkban. Nézzétek csak, és megint látjátok, amit mi emberek néha látunk, és fontosnak tartunk, ezzel kezdi a látványos dolgokat, az emberi szemmel látható dolgokat. Ajándékok, erők, csodák, és hogy helyére teszi a Szentlélek, hogy mi az, ami hatékonnyá teszi az elhívást, az ajándékot, az erőforrások felhasználását. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, tehát nem azt jelenti, hogy nem tudok kedves lenni valakihez, mert érdekemben áll, hanem az Isten szeretete. Mindenhol a szeretet kifejezés, Isten szeretetéről van szó. Olyaná lettem, mint a zengő, ez vagy a pengő cimbalom. Tehát ez az érces, üres hangzás, kemény hangzás. És a prófétán is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Figyelj ide, ennél a szeretet, ennek a szeretetnek a híján nem tudsz hűséges lenni a házastársadhoz, a gyülekezetedhez, a szolgálatodhoz. Csak ez a szeretet tud téged, és engem is hűségessé tenni. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy minden, amit kaptunk, sáfárságra adatott, és abban pedig azt mondja az írás, hogy hűségesnek, elhívva bennünket, hogy hűségesnek bizonyuljunk, tehát, hogy gyarapítsuk. Isten dicsőségére, emberek javára, emberek üdvösségére. Semmi vagyok, mondja az apostol. Ha szétoztam egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, mártírrá leszek, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Mert az Isten szeretete türelmes, jóságos, az ő szeretete nem irítkedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Tudjátok, hogy mikor alázatosak vagyunk, akkor is tudunk felfuvalkodottak lenni? Tudtátok ezt? Az, hogy az egyik testvérem nekem tegnap megdicsérték. És mondom, hát bátortunk egy pár, azt mondja, haszontalan szolga vagyok. Mondom, vigyázz, előtte azzal mindent megtettél, akkor mondd, hogy haszontalan szolga vagy. Tehát te azt akarod mondani, hogy mindent megtettél? Jaj, nem. Tehát képesek vagyunk még egy dicséret hatására is alázatosnak tűnni, de közben nem vagyunk azok. Sokkal jobb lett volna azt mondani, köszönöm, jól esik. Mert ez legalább őszinte lett volna. Nem akarom bántani, mert nyilván minden ilyen tükör nekem is. Tükör nekem is. Tehát sokkal egyszerűbb őszintének, és azt mondja, jól esett, köszi. Mint az, hogy mondok egy ige verset, amit egyébként én nem töltök be. Mert most, bocsi, melyikünk az, aki el tudnám mondani, hogy minden tökéletesen megtett, amit az Úr mondott. Na akkor te mondhatod azt, hogy te haszontalan szolga vagy, mert akkor nála tényleg a te szádból ez tényleg igaz és őszinte lesz. Az alázatnak éle. De a többinél nem. Tehát nézzétek az Isten szeretetét. A Krisztust nem fogalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nyilván nem lehet ránk igaz. Hát figyelj, akkor is megbántodok embereket, észre se veszem. Tudjátok, hányszor jártam, hogy jött valaki, és mondta, hogy nagyon izé volt, amit mondtam. És azt sem emlékeztem, mit mondtam. Azt meg végképp nem, hogy. De hát nem mondhatom azt, hogy ne számítson neked, mert hát azt úgy élte meg. Elmondom, hogy nem volt szándékos. Bocsáss meg. Értitek? Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Feleségen akar érni valamit a férjénél. Kitakarít, finomat főz, nagyon kedves vele. Férj azt mondja, ez gyanús. Mit szeretnél? Vagy gyerek, tudjátok. Hozza jó jegy, példaadó minden, kitakarít, megcsinálja. Szülő, akar valamit. És nézzétek az Isten szeretetét. Nem keresi a maga hasznát. Nem gered haragra. Ez biztos, hogy nem rám igaz. Mert én néha haragra gerjedek, mert a Biblia azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a haragotokkal. Nem rója fel a rosszat. Ilyen Isten szeretete, halleluja. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen már profétálás, jön a keretnek a bezárása, ami a kezdődött, ezzel zárul, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, töredékes a profétálásunk. Akkor pedig, amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Néha még felnőttként is előfordul velünk. Mert a gyerekesség. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Ó, halleluja. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy Isten ismer, mégis szeret. Na ez a nagy dolog. És álljon a ige, az evangélium drága igéje, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk, valóságosan éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket. És elküldte fiát engesztelő, áldozatú bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta, szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. És az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből, szelleméből adott nekünk. Adja meg az Úr, hogy eljussunk egyre több kapcsolati dimenzióban, de legyenek olyan a kapcsolataink, akikkel meg tudjuk ezt élni, amikor viszont teljesen megismernek, és teljesen megszeretnek. Nos, az olyan, mint Isten szeretete. Amen. Készek vagytok imádkozni ezért? Jó lesz, imádkozunk együtt? Álljunk fel, gyertek is, és imádkozzunk. Vigyük az Úr elé a szívünket, életünket. Egy kicsit csendben leszek, kérlek titeket, magatokban imádkozzatok az elhangzatokkal kapcsolatosan, aztán pedig egy imádságban szeretnélek vezetni titeket, amit mondatról mondatra hangosan mondjatok ki, ha egyetértetek azzal. Kicsit legyünk tehát csendben, imádkozzam magunkét, és majd egy imádságban szeretnélek vezetni titeket. Meg nyilván magam, miért is ugyanígy veletek együtt imádkozni. Imádkozzunk. Istenem, jó Atyám, köszönöm, hogy szeretsz engem. Krisztusban gyermekeddé fogadtál. Még akkor is ezt én oly sokszor nem is értem. Gyógyítsd meg szívemet a csalódásokból, félelmekből. Vedd el a bálványokat, minden akadályt, hogy be tudjam fogadni ezt a szeretetet. Vágyom arra, Uram, hogy ez a szeretet megjelenjen a kapcsolataimban, hogy gyógyulást hozzon azokban. Áld meg a közösséget, amelynek része vagyok. Úv meg engem, hogy töréseket okozzak. Segíts, hogy a gyógyító kegyelmedet vigyem tovább. Fogadjam be, és adjam tovább. Hálás vagyok igédért, fiadért, Krisztusért. Úr Jézus, köszönj, hogy meghaltál értem, szenvedtél helyettem, hogy atyámnak gyermeke legyek. Amen.